Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, amen.
Hát Adventben tüzesedt lélekkel sok-sok dal. Újjöjj, újjöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóhajtóra. Szóval tele van dallal, muzsikával, lírával, várakozással, reménye ez az időszak. Jó karácsony szentgyónásokkal, lelki napok, ahogy múlva is mondtátok. Így köszöntjük ilyen lelkülettel most virrasztó testvéreket, akik ugye, ha nem is egy daru módjára, kezükben egy kővel virrasztanak, de álma helyett, alvás helyett most még egy kis élményt keresnek, egy kis frissítést. Így köszöntjük azzal, hogy a krisztusi embernek sok olyan vonása van, hogy hit, remény, szeret, kivirágzásaként őt gazdagítja, másnak elviselővé teszi, és az Isten dicsőíti, ilyen megszültük, hogy az alázat, belefogtunk abba, hogy
öröm és boldogság,
és még mondunk másokat is. Mindesen munka is jól beszéltek. Hát akkor, akik együtt vagyunk, Brückner Ákos előtt cisztelszi, plebános vagyok iskolában, spirituális, és itt a kis kedves népen van egy nagyon rutinos, ilyen sajtós, ilyen mediás közösség, és meg név szerint.
Én Balla Dávid vagyok, a Ciszterci Szent István Gimnázium 11. B-osztályos tanulója.
Remek, és te?
Hajnal Blanka vagyok, és szintén ebben az osztályban járok.
Erősen érődő fiatalok, jövő ilyenkor már izzadunk az érettségi miatt lassan.
Az biztos. Én pedig Cserbalkovics Gergely vagyok, szintén a Ciszter 11. B-osztályos tanulója.
Már van bizonyos közületi gyakorlat, hogy egyszer egy ilyen szobora, vagy egy ilyen rölyef avatás.
Ilyen Egyed Antalnak az emléktábláját
avatta. Miközben fejé válnak Egyed Antalhoz?
Vörös Marti kapcsán igen. Igazából. Igen. Vörös Martinak volt a úgymond a tanítója, és sokat
igen,
tanult
igen.
Tőle.
Kicsit menedzsere.
Mert az mai szó, igen, mai szóval
úgy. Igen, tehát a pályát egyengedte, megérezve a nagyot, és hát ezért hálás vagyok neki. Na hát remek, akkor most ott akkor hagytuk abba, hogy az öröm az milyen fontos. Böngésztem egy ilyen jó kis beszámolót. Berán Ferenc egy nagyon kiváló professzor, az Erkölcstannak a gazdája és a tudója, és a vívódóan ugye művelője. Egy érdekeset írt az egyház tapasztalatáról, ezt olvasnád fel, ezt a kis rövid bekezdést.
Az egyház tapasztalata szerint az örömhír egyik legfontosabb tulajdonsága a belső törvényszerűsége, hogy terjedni akar. Ha valaki az örömhírt, az örömet nem adja tovább, akkor azt rövid időn belül elveszíti. Ha pedig továbbadja, akkor az öröm megsokszorozódik benne. Ez a tapasztalat azt is igazolja, hogy a szeretet és az örömhír továbbadása, tehát az öröm között szoros kapcsolat van. Isten szeret arra Isten szeretete arra indítja az embert, hogy a szeretet szeretettel viszonozza, tehát szóval az örömhír hirdetésével és tettel tanúságot tegyen róla. A küldetés elvégzése fogja az öröm érzelmét táplálni és erősíteni benne.
Hát milyen összefüggések vannak ugye a hitünk és a közérzetünk, örömteliségünk között, az evangélium és annak a megélése között. Tehát ez nagyon érdekes szempont volt, és erre rengeteg tanunk van. Akkor hallgassuk meg őket. 21. János pápának van egy nagyon kedves reggel imál, és figyelj meg, hogy milyen sajátos, nem gyakran kifejezett érték van benne.
Mennyei atyám, hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd, ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te, mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és a tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam magam élni mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek bátorságtalan vagy sértő. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor is, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit közelebb vihessek, szent fiathoz a szűzanya által.
Hát gyönyörű, tehát látszik, hogy ő mindnapi humort kért, vagy az öröm, átmegy egy ilyen felszabadultságba, humorba, derűbe, majd erre, mint harmadik ilyen tényezőre fogunk odafigyelni, de hogy ez milyen az egyszerűen, milyen nagy hagyományokkal rendelkezik. Mólusz Tamásnak van egy, a nagy Vértónak egy csodálatos, szintén élik hasonlímája, jóval korábbra, ugye, 16. századból, a 20. századi János pápa, János után ezt is elvassuk, vagy elé olvassuk.
Mólusz Tamás imája. Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy épp szervekkel szolgálhassak neked. Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes. Ne féljek a gonoszság támadásától, és minden ügyemet rendbe tudjam szedni. Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik. Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal a valamivel, amit énnek hívnak. Adj, Uram, humorérzéket, segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek, és másokat is fel tudjak vidíteni.
Milyen egy Vértanú, aki még ott is humorizált, ugye adott egy kis zacskó aranyat a hóhérnak, és mondta, hogy a szakálmat, nem is aranyat, hiszem a szakálmat, ne bánj, mert az nem volt felségáruló. Hát döbbenetes, így menne az örökké valósába. Mondta is egy szent, hogy mit csinálna maga, hogyha most tudná, hogy Nerón meghal. Sakkozott éppen. Hát sakkoznék, mert ezt Istenért kezdtem, miért ne folytatnám tovább. Nagyon bölcs. Na, imádkozzunk a boldogságért.
Bognár Mária Margit, oly nagy boldogság. Jézusom, oly nagy-nagy boldogság a te szerelmedet bírni. Te úgy szeretsz engem, mint talán senkit a világon. Szinte megdöbbent, sokszor oly világosan látom, hogy szerető kezed mély oltalmazva, védve emeled fölém, mint vonz el onnan, hol lelkem fehér mennyegzős ruháját bemocskolhatná, mint borított szerelmet tüzével lángva lelkemet újra, ha látod, hogy a kísértés, a szárasság, a megpróbáltatás szenvedéseiben kezdek kimerülni, elfáradni, gyengülni. Jézusom, hát ki vagyok én? Senki, semmi, egy porszem. Mikor szívem, lelkem a kísértések tüzében vergődött, Jézusom, akkor éreztem legjobban, hogy milyen semmi vagyok. Szinte írtózattal láttam, hogyha csak egy pillanatra is magamra hagynál, milyen nagyon rossz lennék, hogy nem tudnék a legkisebb kísértésnek sem ellenállni, belevesznék a bűnbe. És te mégis szeretsz, dacára, hogy nap-nap után újra meg újra annyiszor megbántlak. Olyan nyomorult vagyok, egy porszem. Néha alig tudom önmagamat elviselni, ilyenkor hozzád menekülök. Erős bizalommal nézek föl rád a keresztre. Olyan szánakozva, megbocsájtón, szeretettel nézel rám. Te tudod, hogy porszem vagyok.
Hát igen, ő az, aki boldogavatás előtt állhat. Egy cserkész élmény is fűződik az ő születéshelyez, Nagybecskereken született, és ott vált tot át. Egy kicsit akaratos kislányból, egy kicsit kénz kislányból, egy nagyon bátor hős valakivé, Kasszap is nagyon hasonlóan, és az ület nővér itt a Duna partján ért közelében. Hát adjunk hálát érte, hogy már ilyen jó példát ad, és hát sok más leány is kivette őt, főleg inkább a vértanúság felől nem volt vértanú, bár sokat szenvedett. Ilyen fontos az, hogy vannak ilyen karnyomása, etalonjaink, mintáink, közben járóink, mondom katolikus szemmel, akik bennünket segítetnek, ha odafigyelünk rájuk, érdemes jobban odafigyelni rájuk. Ha azt kérdem, hogy a Bibliában szerepel öröm vagy boldogság, nem tudok betelni a Nehemiás 8-szal, ezt már többször idéztük, és most nem mondjuk el újra, nem olvasjuk újra, de ajánljuk. Ugye 89 környékén az ember ezt, mint a Biblia isteni profécia üzenetét olvasgattuk, hogy mikor egy hazatérő nép végre újra hallgatja a Biblia szavait, az addig eltakar szavakat, teljesen meghatódik, teljesen transzbe esik, mondnák mai szóval, szóval teljesen áthatja őt, az egész népet, és akkor utána egy nagy lakoma következik, Nehemiás ugye ilyen módon fejezik ki, hogy az Isten újra távozott nekünk, lehet újra remélni, építkezni, jövőt akarni és teremteni. Vagy másik ilyen alkalom, az egész karácsony tele van ilyen a jövendő gyermek fölötti örömmel, meg ugye még távlatabb, ahol ez mutat a Föld Tamás dicsőségével, arra szeretnék ráökkenteni a fiatalokat, hogy Jézus mikor adta át a fölhozás hatalmát az apostolónak, mikor adta át egy saját nagyon győzelmes, a győzelmes pillanatában, mikor volt ez húsvét, vasárnap délután. De egy Jónás lehetőség, ez nem nált. Jó, hát muszáj, neki vesegedett, próbálj bátor lenni. Hát ha arra gondolsz, hogy Jézus Krisztus a húsvéti örömben, a föltámadás, a győzelmében, hogy a mennyi atya visszaigazolja őt, hogy atya kedvéért teljesé vált az engedelmessége, hogy nekünk végre, amiért jött, utat nyitott a mennyek országa fele, hogy az életnek nem a halál utolsó gesztusa, hogy nem arról van szó, hogy valahogy nyikorgunk, és ide koporsó fedél, a végén lehanyatlunk, hanem, hogy az Isten érlel bennünket, hát ezek óriási tények, és mögött a föltematírusok, a dicsőség, az öröme, a biztatása van, hogy az ember ezeket, ha átgondolná, biztos, hogy több bátorsággal mozogna, és örülnek, hogy jele van annak kazus világban, Isten tényleg feloldozott, igazán nem kell többet szutyonganom, ahogy mondja a lyüket, hogy lehet új lapot kezdeni, hogy az Isten karjába lehet omlani, mint a tékozó fiú, vagy hogy a terakottában megalkotta a tékozó lányt, és ugye Kovács Margit jelzés, hogy ez nem fölött áll, mindenki egyaránt hazatérhet. Hát ezek nagyon szép tények, hát még itt, és hát főként a nyolc hegyi beszédben, az Jézus által tanított 8 boldogság. Hát tudják, miről beszélünk, a 8 boldogság, hogy boldogik, szegények tudnak lenni, lélekben nem tapadnak a vanyhoz. Pápa naponta mondja, hogy nem habzsolnak, nem akar mindent lenyúlni, nem akar mindent összeharácsolni, ugye? Például, ugye? Hogy tud megbocsátani, nem van könnyű, vagy tud békét szerezni, vagy tud tiszta szívű lenni, vagy tud éhezni szomorú igazságot, ma már könyv, stb. Nem kell még az ember tanítaná, csak pillanatnyi élmények. Szó sincs róla. Boldog, akinek ügye az, hogy valami tisztában lásson, jobban tudjon megfogalmazni, helyre tudjon tenni, történelm terén, mennyi olyan hazugság van, vagy jelszakta, hogy ugye hit és tudomány ütközik egymások különböző, egymások ellentétei, szó sincs róla, ezek mind demagógiák, hazugságok, tudománytalanok. Miért kell ezeknek fölülni? Miért nem lehet ezekkel szemben haladni, és örülni annak, hogy érdemes élni? A 8 boldogság az majd csak egyszer boldogság? Majd csak egyszer?
Nem.
Hát ez már is, nem? Igen. Hát ez valahol mondjuk lemondsz arra, hogy mindent föl akar vásárolni, mint egy ugye, mint elefánt a porcelánboltba, ugye betörni oda, és mindent összevásárolnál, mert erre uszítanak, akkor rádöbbensz, hogy ez nem jó. Milyen boldog vagyok, hogy én szabad tudok lenni egy kínálattal szemben is, és azt veszem meg, aminek tényleg más, hogy én tudok örülni, hogy szükségem van rá. Tehát ez a szabadság, hogy én döntök, és nem mások diktálnak nekem, ugye kuruzsolva, és mindenféleképpen, ugye agyon beszélve, vagy agyon telefonálgatva. Ezek nagyon lényeges dolgok, az ember érezze a szabadságának az örömét. 8 boldogság az nekünk fontos, nekünk. Persze. Hát alapvetően igazán mit visz tovább, ha nagyon mélyen gondolod, az mindenben vonatkozik a 10
parancsolat.
És a 8 boldogság az kiknek a sajátja, ezen túlmenően egy nagyon merész kockáztatás, de mindegy, már most ez a parton is az üdvösség örömét sejteti velünk, a kiknek szól ez elsőben. Hát,
Nekünk,
vagyis Krisztus követőknek. Tehát igen. Nekünk tudatos nem elég a 10 parancsot csak úgy szajkozni, mert ha nem tennénk meg, már az régen rossz lenne, az emberi méltóságot is roncsolná, de ha Krisztus követők vagyunk, akkor van egy gazdagabb, egy szabadabb szempontunk, ugye, amelyik már bátor, kockázatos, és ugyanakkor a húsvét titkot hozza minden nap elénk, mert aki ezeket vállalja, annak nyilván sokkal tud megbocsátani, például nem könnyű dolog, ugye tud szelid lenni, vagy tud adott esetben mer sírni is, tehát nem mindig csak mindent mereven eldekkolni, hanem az érzelmeiben átadja magát, a szíve mélyig megindítható, ugye annak jobb, mint aki csak végkalásra például a kincseit, vagy a bánatait. Hát ezek nagyon világosak. Ez átvesz bennünket a derűre, Na hát erre derül a humor. Nézzük csak meg, hogy megint ez a kedves szerző mit ír erről, a humorról, a keresztény humorról. Itt van, meghúztam oldalt, ezt nézd, légy szíves, ott, igen, és utána majd tovább megyünk.
A keresztény ember humora a megváltottság tudatából, a lét elfogadásából származik, amely sajátosan az evangélium örömében mutatkozik meg, egy olyan mesterséges világban, amelyből hiányzik a humor.
Tehát valahol az öröm az átmehet egy ilyen szabadabb, derűs, ami nem gúny, nem rihegés, röhögés, hanem egy ilyen fölszabadult derű, ami mosolyban fejeződik ki. Egy kicsit szellemesnek lenni. Azok a legjobb kapcsolatok, mi így voltunk a Cserkész Parancsnok, a hittanárunk volt, és itt nyugszanánk a kriptában, az olyan kapcsolatok kicsit úgy lehet olyan, hát hogy mondjam, diányaiban picit kedvesen szemtenek lenni. Egy kicsit kedvesen benfedek lenni. Ez olyan kedves, ahogy ez kialakul. Azt hiszem, van olyan tanácsok, hogy így tudtok lenni? Van, akivel nagyon oldottan vagytok együtt? Kivel? Van-e olyan tanácsok?
Szerintem a testnevelés tanároknak nagyon fontos szerepük van ilyen szempontból. Tehát velük van az, ami szerintem az elődöttje is mond, hogy egy kicsit barátságosabb, vagy nem az a feltétlen szigorú tanár, igen, és diák, viszont hanem egy kicsit oldottabb a hangulat.
Ez nagyon jó, ha valaki ennél találkozik, ez nagyon jó. Tehát szívből kell lennetek ilyet. De hát ezt nem lehet előírni, nem lehet tanítani, ez egyszerűen kialakul egy légkörnek érlelődése folytán, és az embernek ez nagyon jól esik, hogy olyan érdekes, hogy bár ezt kizárítani, mert mondtuk, hogy kifejezetten krisztusi magatartás, de Ferenc atya hoz egy ókori példát is rá, nézzük meg, hogy mit ír a Thaleszről, ez olyan híres ugye matematikusról, valahol kezdve ott, amit a Thaleszről mond.
Thalesz, miközben egyszer a csillagokat szemlélte, gödörbe esett, amiért egy egyszerű tehenészlány kinevette őt. Feltehető, hogy a tehenészlány nem gúnyolódott a híres tudós esetén, egyszerűen csak a szellem szárnyalása és a test korlátozottsága derítette jókedvre. Az is valószínű, hogy a tudós nem sértődött meg ezen, hanem arra gondolt, hogy még ő sem feledkezhet meg arról, hogy nem csak felfelé, hanem lefelé is kell nézni.
Ez jó, ugye? Tehát ez a szellemesség az embernek egy fölszabadultságából ered. És ugye ez, tehát látszik, annyira emberi dolog is, hogy még egy pogány, kiváló tudós is lehet ennek ugye áldozata vagy pedig bemutatója. Ugye a csipnyi humort, a csipetnyi humor kérjük az Úristentől, mert öreg számás gyönyörű Sík Sándor vers van erről, de mondjuk azt is érdekes, hogy Jézusnak is volt humorérzéke, hiszen Boanergesznek mondta Mendrög és fiait, mennyi humor van ebben, ugye? Hogy észrevett az ének vonásságait, hogy milyen merész hasonlókat használt, tehát nagyon uralta a helyzetet, nagyon otthon volt benne. Szívből kell mindenkinek ezt a fajta humort. Olvastuk ugye Boros Tamás és Huszadik János pápának a humorét való könyörgését, és akkor még nézzük meg ezt a következőt, hogy ez egy pápának a története, 14. pápa, nem 16. 14. pápa, igen, azt olvas, és fönkezik az a tetején. 16. pápáról.
Egy híres természettudós jövedelmező állást szeretett volna kérni, de úgy gondolta, hogy a kérés, a megalázkodás nem felelne meg a méltóságának. Ezért a humort hívta segítségül. A pápának egy alkalommal ásványi köveket küldött, és egy papírt mellékelt hozzá, amelyen egy szentírási idézet állt. Változtasd a köveket kenyérré. A pápa, mivel jó humorérzékkel rendelkezett, megértette a célzást, és jövedelmező állást adott a tudósnak. Sajnos sokan vannak olyanok, akik ezeket a nehéz helyzeteket nem humorral oldják fel, hanem úgy, hogy másokat megbántanak. Ezek az emberek nem tudnak különbséget tenni a humor, az irónia, a szatíra és a komédia között. A humor, ahogy az előbb láttuk, az eseményt felsőbb szempont szerint szeretettel értékeli. Az iróniának és a szatírának azonban az a célja, hogy másokat enyhébben vagy maróbban kigúnyoljon. Ezen az ércelődéssel valójában súlyos lelki kárt tud okozni másoknak, mások helyzetét lehetetlenné tudja tenni. Ez ellentétben áll a keresztény szeretet szellemével.
Itt van minden értékel szemben van egy fonák. Minden színnek van egy fonákja, egy kiforgatottja, Tehát az életben állandóan döntések közé kerülünk, tetszik, nem, nem is kis könnyű nektek, mert ugye ezt mindig ezt szajkozunk, hogy dönteni kell, de hát igenis igen. Mert minden jóval szemben lehet visszaélni, és akkor az már nem jó. Az pont annak a kigúnyolásnak a tönkretétele. Na, hallgassunk egy imát akkor, már ennyire fontos a humor.
Áprili Lajos. Imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítani tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kisleányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert palga voltam.
De kedves. Április. Na, egy másikat olvasunk, akkor egy önmagán humorizáló Síks, az idősödő Síksnak az nagyon kedves derűhez.
Sík Sándor, imádság humorért. Csorgattál hitet fejemre, vajha frissen őrzeném, koszorúztál kegyelemmel, volna fogytik bár enyém. 70 éves fiatalnak még valami kellene, humort. Humort önts szívembe, meghallgatás istene. Nézni tanulj vaksi lelkem, még csak meg nem láthatod, emberben az angyalembert és az emberállatot. Egy szemeddel egyet látni, másikkal a másikat, nagy az Isten vadas kertje, a mennyország tágasabb. Egybe látni mind a kettőt, és egyé ölelni át, erre kérd, míg kérheted még a Szentlélek humorát. Több ez, mint távolba látás, közelnél is közelebb, ez tanít meg mosolyogni szenteket és bölcseket. Hát az öreg, aki hordoz 33 nyavaját, s kétszer annyi gyengeséget, honnan vegye mosolyát. Honnan erőt elviselni, kinevetni önmagát, megmaradni ember szinten éjjek éjszakáin át. Nincs itt más, mint bölcsnek lenni, ha csak egy hüvelyknyinek, semmi más, csak szentnek lenni, ha csak egy babszemnyinek, uram, egy babszemnyi lélek, küldi hozzád sóhaját. Csorgas, cserepes ajkára, öregeit humorát.
Hát ez nagyon kedves, ugye, és nagyon hiteles. És miért agyon beszéljük, agyon imádkozunk most ebben az adásban a kedves testvérek együtt a korunkat, a sorsunkat, a környezetünket? Hát egy jobb léti társadalom, mert most erősen benne vagyunk, azért minden sokkal gazdagabb, szabadabb, több a lehetőség, talán még a rával is, nem mindenki, de sokaknak kicsit előnyösebb. Még igyekszünk is kizorolni ezt meg azt, nagyon veszélyes korszak, ezt egész felelősséggel mondjuk, nagyon veszélyes, mert ha elkezdünk elégedetlenkedni, akkor ez egy végzetes dolog, mindent tönkreteltünk vele, erre uszítanak is minket, nem szabad elégedetlenek lenni. Vegyünk észre, hogy hol vagyunk az én generációm az ostrom után állapotoktól, minden rom, minden szemét, minden tönkremegy, minden leomlott, és ráadásul alig van mit enni, és alig lehet a pénzt használni, mert szétfolyik infláció, és alig lehet élni, mert egy terror, egy elnyomásba fele megyünk egyre jobban bele. Hol vagyunk attól? Tehát nagyon kérnék az Úristent, hogy segítsen minket, hogy ne panaszkodjunk, ne legyünk rossz kedvűek, ne keressük mindenben a fonákot, a kritizálhatót, az esetleg nem is méltányosan elítélendőt, tehát valahol próbáljunk örülni és hálát adni. Életbe vágó ez. Így ment tönkre a nagyon kalus írnép, amikor kicsit a nyomorból jobban kezdett élni. Hirtelen felszabadult a jólét fele, és tönkre, mert mindent ezt látjuk. Pápa naponta óv bennünket ettől, és kérjük az Úristent, adja meg nekünk, hogy merjünk tényleg pozitív emberek, hálás emberek, derűs emberek lenni. Ez a keresztény nagy ajándéka. Isten irgalmazza a szomorú szenteknek. Szomorú egy szent, a szomorú szent. Pápa napon mondta, hogy olyan erény nincs, hogy szomorúság. Van mély megindultság, van együttérzés, de nincsen szomorúság, mert ez a nyavajgó, ez a erjedt romantikának a nyavajája, a verte keservei, meg stb. Próbáljunk valahogyan kihúzni magunkat, és titeket nagyon kérlek, hogy ezt ahol lehet írtsátok, vagy inkább nevessétek túlmosertúl, ahol valaki rögtön, ugye van ilyen, hogy az ember vagy talán is rögtön elkezd panaszkodni, meg másokat vádolni. Ebből elegünk van, ez nagyon veszélyes. Isten nagyon. Na még egyet a humorról, meg ez egész mai költők is szerepelnek itt benne.
Garai Gábor, jó kedvet adj! Jó kedvet adj, és semmi mást, uram! A többivel megbirkózzom magam. Akkor a többi nem is érdekel, szerencse, balsors, kudarc vagy siker. Hadd mosolyogja gondon és bajon, nem kell más, csak ez az egy oltalom, még magányom kiváltsága se kell, sorsot cserélek bárhol, bárkivel, ha jó kedvemből önként tehetem. S fölszabadít újra a fegyelem, ha értelmét tudom és vállalom, s nem páncélzat, nem szárnya vállamon. S hogy a holnap se legyen csupa gond, de kezdődő és folytatódó bolond kaland, mi egyszer véget ér ugyan, ahhoz is csak jó kedvet adj, uram.
Hát ez nagyon-nagyon kedves, köszönjük. És akkor most térünk még egy oldott és oldó területre, a játékosság. Jaj, de jó, hogy ti hogy tudtok játszani. Volt egy évfolyam, amikor ugye leérettségezett már óriási szövődést alakítok egymás között, de óriásit. Képzeljétek el, most mi van december. Most kaptam meg a banketten, akkor egy lelkigyakot vezettem egy csodálatos kis régiós kis csoportnak, egy nagyon kedves kis ilyen családkörnek, és nem mertem el azok a viláncos osztályok a banketjére, akiket én nagyon szerettem, mindenki szeretek, de nagyon sajátosan erősek voltak, kicsit el is vadították a légkört, de elég az hozzá, hogy kaptam egy olyan minden tanár, egy ilyen kis filc, vagy ilyen kis tű van, amiben egy ilyen pohárba tehető tea kanalat, amiben ugye a tea beltéve finom lesz a tea, egy kis kanalat is hozzá, még úgy, hogy névvel ellát a belevése. Hát nagyon boldog volt, és megköszöntem, akit telefon elértem. De aki a közvetlen átadta valami viradás kapcsán, azt nem tudtam elérni, volt a szám meg. Te gyerekek, egy órán belül már az hívott fel az anyuka, aki annak a lánya nevében, az osztály nevében kézbesítette. Tehát percek az végigment. Tehát ez egy nagyon játékosság. Játszottunk tavaly gyorspostát, emlékeztek rám, jó, de ezt másképp nevezitek. Osztályt kettő osztottuk, és hogy is volt? Sugtunk egy valami lehetetlen mondatot, egy ilyen afrikai vonatot, ilyen, amiket ilyen, egy abszurd mondatot mondtunk, kicsit hosszú volt, kaszibántos, és mit kell tenni? Kettőnek az osztály egyik, meg másik éve egynek elmondtuk, szép csöndben, és akkor nekik tovább kellett.
Adni.
És mi lett a vége?
Hát, itt teljesen más mondat.
Igen, egy badalság, egy nevetséges valami lett, tehát nagyon jó volt ez, hogy ennyit ér a pletyka, ez a pletykának a leletezés, ennyit ér a pletyka, ami egy rossz játékosság, mert ez egy hazug játékosság, ez egy torzító, de van az igazi játékosság, és ez nem most akármi. Itt erről is kapunk egy kis szempontot, légy szíves, Kozány Dezsőt idézed itt nekünk.
Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani című versében egy életre szóló játékra hívja kedvesét. Ehhez a játékhoz hozzátartoznak a hétköznapi élet apró örömei, a fontosnak látszás, az asztalfőre ülés. Hozzátartoznak az élet megszokott dolgai az ősz, a tél hangulatainak az átélése, amelyek az évek során talán kiüresedtek, de mégis örömet jelentenek, ha az ember újra felfedezi szépségüket. Végül ehhez a játékhoz hozzátartoznak a súlyos, drámai dolgok, a szerelem, a szenvedés és a halál. Ha az ember komoly játéknak tekinti az életet, akkor képes lesz arra, hogy szabadságával az örökké valóság virágai közé jusson.
Na hát, ha a házasságra léptek, és arra hív, akkor kívánom, hogy lehetek nagyon játékosak. Egy szent, közös játék, küzdelem a házasság. A házasság az révbe jutás? Az a dolgás? Igen? Hát persze, végre van, akit álmodtam, de az csak ennyi, hogy na most minden megvan oldva.
Hát ott kezdődik egy új élet.
Pontosan, egy küzdelmes, egy közös küzdeni tudás. Az is gondolkodik jól, hogy elszántan törik szakad, mi ebbe kitartunk egymás mellett. Szeretném azt látni, aki engem meg tud bántani, érti, egy rendő feleség. Szeretném látni, hogy az a férfi, aki a férjem meg tud engem bántani. Szeretném látni, hogy az asszony, aki a feleségem föl tud húzni. Vagy csalva vagyok, mit tudom én, ott tud hagyni. Szóval szeretném azt látni, úgy mondom, hogy engem lehessen ingerülté tenni, ugye? Tehát nagyon fontos volna azért egy ilyen játéknak tekint, egy közös, de egy kemény közös játéknak, A házasságban mi a legfontosabb, hogyha egyszer szövetségkötünk az Istenben, hogy ezt a szövetséget, ezt mi csak szeressük, csak vágyodunk rá?
Hát úgymond be is tartsuk. Tehát, hogy
akkor mi kell ahhoz, hogy te ezt kibírjad és állandóan vállalod? Keményen kell azt
küzdeni.
És akarni.
Akarni
kell. Tehát a házasság, a szerelem az nem csupán csak hangulat, meg stb. Ez egészen ki van csavarva. Az pontosan azért van a nagy kezdeti rendőrnek annyi sok élmény benne, mert valahol az egészet akarni kell. Szeretném azt látni, aki engem, akit én ott tudok hagyni, vagy akit engem, aki engem ott tud hagyni, mondhatná egy házas. És ugyanezt mondom papnak, szeretesnek, szeretném azt látni, hogy valaki képes ebből kimászni. Hát Isten irgalmazzon neki, nem megoldás. Vállaltam, akkor török szakad. Isten hűséges, erőnfelem, nem próbál meg. Nagyon érdekes itt egy-két ilyen megjegyzés, amit érdemes megfigyelni. Hát akkor mondjuk ezt olvasok, és egy kicsit bele, egy picit legalábbis a játékosságról.
A szerzők egyetértenek abban, hogy a játéknak személyé válásban van nagyon fontos szerepe. A gyermek szabadon kiéli egyéni elképzeléseit, és ezzel próbálgatja a környezetében levő világot. A játék közben ismeri meg a környezet szabályait, korlátait, és jön rá arra, hogy van olyan tevékenység, amit elfogadnak tőle, a másikat pedig elutasítják. A gyermeket az alkotó, az építő játék segíti a munka megismeréséhez és megszeretéséhez.
Na hát ebben Babisnak van egy nagyon bájos verse, ami hát nem is csak bájos, hanem nagyon mélyen igaz.
Babics Mihály, Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kart, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, még mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy találjak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle, hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje azt, aki énekli. Béke.
Gyönyörű a játékosság, a gyermeki lelkület, ugye elvisz a békéhez, a nagy benső békéhez. A Biblia mit szól erről a játékosságról?
A Szentírás nagyon kevésszer használja a játék kifejezést, és akkor is legtöbbször a gyermek tevékenységére utal. Jobb könyvében például arról olvashatunk, hogy a gyerekek játszadoztak a megszelídített kismadárral, az evangéliumban pedig Jézus saját nemzedékét játszadozó gyermekhez hasonlítja, akik tapasztalatlansága miatt válogatja a véleményüket. A játék fogalomnak a ritka használata azonban nem azt jelenti, hogy a játék gondolat nincs jelen a Szentírás szemléletmódjában. Isten ugyanis a Szentírásban úgy mutatkozik meg, mint aki teljesen szabadon cselekszik, és az embert is megajándékozza a szabadsággal. Az ember a szabadságával élve alakíthatja a környezetét és önmagát. Az Istentől kapott parancsok sem fosztják meg az embert a szabad döntés és a választás lehetőségétől, hanem csak jelzik a korlátokat, amelyeken belül az ember megvalósíthatja elképzeléseit. A korlátokon belül széles játéktér van. A világ fejlődése és a természet gazdagsága is ezt a széles és szabad mozgásteret jelzik. Érdekes, hogy Szent Pál apostol egész életét egy komoly játékhoz, egy futóversenyhez hasonlította, amelyen azért akar győzni, hogy hervadhatatlan babért nyerje jutalmul, és a hervadhatatlan babér az üdvösséget jelenti.
Milyen más lesz a világunk, hogyha ez az őrült rohanás, agyonprogramás átmegy egy játékossába, egy oldottabb, egy szabadabb gondolkodásba és cselekvésbe, az említett osztályban, ahol nagyon összetartottak, 10 perc volt, negyed óra, összetartottak padokat, és már pingpongoztak, vagy kártyáztak ilyen jópofa dolgokat, és tele voltak derűvel. Hát ez nem rossz. Egy gyönyörű verset még egyszer hallgassunk meg.
Mécs László a gyermek játszani akart. A vonat futott, a kupé dobozok szűkek voltak. A gyermek unatkozott. Tavaszi csermely életnek szűk volt a part, a csermely áradt. A gyermek játszani akart. A gyermek szeme tükröt keresett, anyjára mosolygott, és várt egy keveset. Az anyarc nem tükrözte vissza, szomorú volt. A tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, a bankára mosolygott, és várt egy keveset. A bankár arca nem tükrözte vissza, bőrzét böngesztett, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, egymást tükrözték a szerelmesek. A gyermek rájuk mosolygott, nem tükrözték vissza, vágyfátyolozta, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, a kalauz orcái veresek, a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, nem tükrözhette vissza, dolga volt. A gyermek szeme tükröt keresett, a gyermek rám mosolygott, s arcát, a kedveset tükröztem, mint kék tó a téli holdat, s ringattam. Valahol angyalok daloltak. Ó, én ráérek, nincs semmi dolgom itt a pénzzel. Nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, sem kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom, a tükröt tiszta, tiszta gyermek arcom. Én tükre vagyok minden mosolyoknak, én azért élek, hogy visszamosolyogjak. Virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre. Fényre, holdra, csillagra, szegényekre, gazdagokra. Szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra. Rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, visszamosolyogjak az Istenre.
Hát visszamosolj Istenre. Lassanként már összegeznünk kell, még azért nézzük meg azt a, most már ti általadok ajánlott távlatban, a közéletért, a jövőt adó felelősséget, a katrigumnak ezt a tágasságát, egyben a lelki békénket is megtaláljuk, mert amennyit tudtunk, amit megtettünk az Isten áldásával.
Assisi Szent Ferenc imája. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjem másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen.
Ez a híres imádság, amit a szociális szeretetben csodálatos terzanya nővérekre szeretett misszionársai minden nap imádkoznak. Egy Szent Ferencről, sőt, egy szent képem szerint ciszterci világból származó középkorú imádság. Milyen csodálatos, ugye, amit ti mondtatok, a nagy lelki egyensúlyban messze nyújtózkodni, segíteni. Hát alkalmazunk a magyar sors, egy döbbenetes imát mondjunk el itt, ezt nézzük meg.
Mindenkiktől elhagyatva, a magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után. Mindenható örök Isten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva. Hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el, és mindenkit meghallgatsz. Hogy hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták. Királyunkat szemkivetésbe hurcolták, minket porig aláztak. Minden szabadságunktól megfosztottak, és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk. Hallgasd meg esedezésünket, könyörög rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk bűnbánóknak. Ha széthúzásunk oka, nemzeti szerencsétlenségünknek vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekints gyöngeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a hazajavára használják. Adja nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat, szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged, pártfogolj minket szent fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. Amen.
Amen. Nagyon-nagyon szép, hogy ennyi alázattal, ennyi reménnyel, ennyi gyógyulni akarással imádkoztak értünk, és mi ezt a sorsot folytatjuk tovább, hogy a nemzetünk minden tagját becsüljük, és aki távolra szakadt, nem örülünk neki, aki pedig hatályunkon túlra került, de a kármencek a tagja, azt meg mindenképpen testkének tekintjük, és ahol lehet segítjük, lehet tőlük bőven tanulni, élni akarást. És most összegezve ennek a hosszú folyamatnak az egész menetét, abból indultunk ki, hogy az embernek két síkon lehet élni, tehát hónapok összegező mozzanata ez, milyen ábrával próbáltuk ezt ábrázolni, a minden embert mit ábrázol ezen a rajzon, milyen ház, egy milyen tetős ház.
Egy fedeletlen.
Egy lapos tetős ház, könnyes beázni, de van rajta négy ablak, a mindenkor jelentős négy ablak, mi ez a négy, mindegy a szemtől tükör, minek a képe az okosság,
okosság.
A mérleg az
igazságossági,
a két kancsó, hogy elosztom, igen, és az erős oszlop, meg ez a erős, ez a bátorsági. Ez a minden embernek az elvárható méltóságához tartozik, aki ezt vállalja, az mondható embernek. Aki ezeket keresztül szegi, tehát az tíz parancsolat szellemében nem mer élni, nem tud élni, az emberi méltóság, az embereknek a közbiztonságát, közérzetét is rontja. És Isten nincs az örömére, mert Isten nem ennek akart az embert. Aki viszont Krisztusra rátalál, akkor ennek egy sokkal gazdagabb vázát találja meg, és pedig ez a...
Minek van teteje?
Egy fedeles, egy magas tetős ház. Sok diák lakik az tetőztérben, azért nekem nagyon kedves rátok néz a rajz, és ebben látjuk, hogy véd bennünket az atyai szeretet, a kilátásunk a tetőablakból kint át mozog, kint át Jézus Krisztuson át mozog, és itt nem csak alka meg segít a Szentleg, mint bárki pogány, hanem bennünk ez egy napi élmény, igaz, világos. Sőt, még az, hogy szemlélünk az embernek a rosszasága, a füst, a belső mérgezettség az a kéményen
át. Keresztül,
és ennek a három alap erénye, mert itt is kötele persze okosság, igazság, tehát nyilvánvaló, de még ezt megtetőzi, beteljesíti, mondhat, hogy szabadon beteljesíti, a, melyik az a három isteni erény? Hit?
Hit, remény, szeretet.
Világos? És ezeket egészet ki most az elmúlt két adásban, át az alázat, a öröm, boldogság, derű, játékosság, messzetekintés, nagyvonal megbocsánytudás, és egy Isten fele transzendáló, tehát egy örökkelbe fele feszülés. Ez a mi igazi közös hitvallásunk, és kívánjuk, hogy aki ezt elviselt, hogy elmélkedtünk együtt közösen, azt kívánjuk, hogy annak az Isten adja meg az erőt is ahhoz, a bátorságot, az akarást ahhoz, hogy ezt magára is vállalja, sőt, ne csak vállalja, hanem terjessze. Beszéljen meg a családi körben, karácsonykor, vagy bármikor alkalom nyílik rá, és az unoka megkérdezi a nagyszülőt, akkor legyen szíves, válaszol egyenesen, bátran. De ne akarjon mindent nyakába varni a fiatal, most nem érdeklődik, hanem a gyerek körülbelül ki lehet provokálni az érdeklődést, a kérdezni tudást, az nagyon jó. És egy fiatal egy diák netán az nagyszüleit fölhívja, hogy pláne meg is keresi a karácsony szünőbe, akkor még jót tesz vele. És foggassátok őket, mert nem tudjátok, hogy minden kincset ad nektek. Gyökerek nélkül nem lehet élni. Hát így kívánunk boldog karácsony mindenkinek. Krisztusban nem agyon ajándékozó, nem agyon evő, agyon beigliző, agyon nyüzsgő, hanem egy szép benső karácsonyt, első a szenteste szépségén betlemes játékon nálunk délután háromkor, ezeken túl ugye egy gyönyörű évféli misét, egy vasárnapi vagy ünnepnapi ünneplést, vasárnap azért mondom, mert Szent Család vasárnapja, egy családok ünnepe, új év, ez csupa nagyon nagy ajándék. Ébredj, ember, mély álmodból, megszabadulsz rabságodból, a Szentlélek megárnyékoz, áldott méhet, gyümölcsöt hoz. Gondolsz, ez már összevonva két verszakot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.